A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ertő Péter bíboros esztergom budapesti érsek tavaly decemberben kezdte meg a Főegyházmegye iskoláinak felkeresését. Ezúttal április 10-én a főváros 15. kerületében található Salkaházisára katolikus általános iskola, szakképzőiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola volt soron. Az intézménybe nagyrészt tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott gyermekek, fiatalok oktatását, szakmai képzését végzik. A nyugat-balkáni országok minél előbbi felvétele az Európai Uniónak is érdeke, ezért is elfogadhatatlan az integrációs folyamat lassúsága, amely az egész bővítési politika hitelességét aláássa, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai ügyekért felelős montenegrói miniszterrel közösen megtartott sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy az Európai Unió napjainkban nincs jó formában, több biztonsági, gazdasági és társadalmi kihívással néz szembe. Új két csoportszobás bölcsöde építése kezdődik meg májusban Abonyban, tájékoztatta a Pest vármegyei város önkormányzata a távirati irodát. A közlemény szerint a projekt csaknem 360 millió forint európai uniós és hazai költségvetési támogatásból valósul meg. A hirtelen jött felmelegedés miatt idén tavasszal a megszokottnál 3 héttel korábban indult a spárga szedése a hazai kertészetekben, a zöldség iránt egyre nagyobb az érdeklődés a magyar piacon is, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet pénteken az MT-vel. A két szervezet közös körképe szerint Magyarországon mintegy 1437 hektáron foglalkoznak spárga termesztéssel a gazdálkodók, éves szinten 5500 tonna termést takarítanak be. Míg korábban szinte az összes megtermelt spárga külpiacokra került, ma már a termés felét magyar fogyasztók vásárolják meg. Az infláció sikeres visszaszorítását követően idén a kormány újraindítja, jövőre pedig tovább emeli a gazdasági növekedés ütemét, ha pedig véget ért a háború, Magyarország újra Európa egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága lesz. Hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint kifejtették, ez a számokat tekintve azt jelenti, hogy Magyarországon a GDP 2024-ben 2,5%-kal, 2025-ben pedig 4,1%-kal fog növekedni. Hétvégén az Árpád híd megtisztításával folytatódik a szokásos tavaszi hídmosási program, közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit ZRT. Szombaton az Árpád híd déli, vasárnap az északi oldalát tisztítják meg. Azt kérik a hídon közlekedőktől, figyeljenek a munkagépekre és vigyázzanak az ott dolgozókra. Az erőteljesebb hatósági fellépés következtében egyre emelkedik a pedofil bűncselekmények miatt indított nyomozások száma, mondta budapesti sajtótájékoztatóján Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet, hogy heteken belül tovább szigorodhat a gyermekvédelmi törvény. Több ezren tüntettek csütörtökön Varsóban az abortuszt szabályozó törvények liberalizálását célzó a parlamenti alsóház napirendjére tűzött tervezetek ellen. Az egész napos tiltakozó akció szervezői a székház előtti téren egy templomharangot állítottak ki a meg nem születettek hangja felirattal. A harangot a járókelők megkongathatták, a szervezők szerint azért, hogy a parlamenti ülés idején felébresszék a képviselők lelkiismeretét. A 2002-ben elindított településfásítási program egyik célja, hogy ráébredjünk, a fák és az erdő a mi ügyünk is, magunk is képesek vagyunk hozzájárulni, hogy szebb környezetünk legyen, mondta Feldman Zsolt a településfásítási program Bakony-Szombathelyi állomásán. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára felidézte, hogy a programmal 1500 települést értek el, és 46 ezer fát ültettek el 2,5 milliárd forint felhasználásával. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Az északi a szelet a Nyugat-Dunántúlon és a keleti harmadban időnként élénk széllökések kísérik, majd mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Olcsó, jó ízű, sokáig eltartható, mindig van otthon és sokféleképpen felhasználható, variálható. Kedvező élettani tulajdonságainak köszönhetően akár krumplin is lehetne élni, főleg ha ízletesen, változatosan készítjük. Sütőben, olajban, tepsiben sült krumpli, főtt krumpli, burgonyapüré, petrezselymes új burgonya, paprikás krumpli, rakott krumpli, rösz, tíz trapacska, burgonyasaláta, tócsni vagy nyoki, és még hosszan lehetne folytatni a sort, mennyiféle formában is szeretjük, készítjük a burgonyát, kolompért vagy pityókát. Persze nem csak nálunk nagy kedvenc, de a világ szinte minden sarkában kerülnek tányérokra népszerű burgonyás fogások. Igazi átváltozó művész a konyhában, sülhet ropogósra, főhet krémesre, lehet előétel, főétel és desszertnek is használható. Szinte minden fűszer illik hozzá, ha leves lesz belőle, majoránnal, babérlevél jó hatásul mellé, a magyaros krumplis fogásokból pedig nem hiányozhat a piros paprika sem. Süje Károlyné Klárika az Alföldön rendszeresen főzött gölődinlevest és ókrumplival készült tiszta ételek receptjeit osztja meg velünk.
Most egy olyan leves lenne, nem a hagyományos krumpli leveseket mondanám, hanem az a tészta, amiből készül a gombóc, a krumpli lángos, a nudli, ugyanez a gombóc levesnek is az alapja. Ez egy főleg alföldi leves, mert Szuhakálóban nem főztünk ilyet soha. És itt pedig anyósom rendszeresen főzött, akkor mindig készített vagy gombócot, vagy nudlit mellé. Lehetett ezt ilyen kosztümlevesnek is, vagy kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe. De itt az Alföldön hívják még gölődinlevesnek, gölödénynek is, tehát ez ilyen tájnyelve meg lehet. Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már említettem, hogy nudlit vagy gombócot főztünk, vagy én már krumplilángost is szoktam sütni, ez viszont Szuhakálóban volt divat. Itt az Alföldön nem ismerik ezt. Az alaptészta hozzávalóit szeretném most elmondani. 1 kiló krumpli, 1 evőkanál hideg zsír, 1 tojás, 1 tejáskanál só, és körülbelül 25 deka liszt, de a liszt mennyisége egyrészt a krumpli minősége és a liszt minősége is meghatározó, tehát ez csak egy hozzávetőleges mennyiséget mondok. Hát a levesre pedig úgy készítem, a leveshez bármilyen húsos csont, ez lehet karaj vagy csirke, aprólék, bármi ilyesmi, leveszöldségek, a szokásos sárgarépa, fehérépa, zöldség, zeller, karalábé, paprika, paradicsom, és zöld fűszereknek petrezselyem, zellerlevél, lestjánlevél lehet hozzá, és hasonlóan készítjük, mint a tárkonyos sagulevest, amit az előző adásban már említettem, tehát a húsos csontokat kicsit megpároljuk, majd felöntjük vízzel, megsózzuk, és a hústól függően a főzés ideje az határozza meg. A zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk, vagy felkarikázzuk, és ezt is külön megpároljuk, főleg a sárgarépa párolása során aranyszint kölcsönöz a zsiradéknak, és így a levesünk is ehhez nem szükséges piros paprikát tennünk. A tésztához pedig a krumplit megmossuk jó alaposan, sós vízbe megfőzzük héjastól, és még melegen óvatosan lehúzzuk a héját, és krumpli nyomóval átnyomjuk ezt is melegen, mert mikor már megdermed a krumpli, akkor erő kell hozzá, hogy ember legyen a talpán, aki összenyomja. De ezzel a hagyományos krumpli nyomóval, hogy szép sima legyen. Krumpli törővel nem tudjuk annyira simára törni, vagy nagyon sokáig kell törögetni. A liszttel elkeverjük, hozzáadjuk a zsírt, az 1 tojást, és a sót összegyúrjuk. Az 1/4 részét szoktam én elvenni a leves gombóchoz, a többit pedig a szilvás gombóchoz, vagy egyébhez használjuk, és akkor ebből pici kis gombócokat formálunk. Mindig meg szoktam zsírozni a kezemet, és akkor nem ragad oda egyrészt a krumplis tészta, másrészt pedig könnyen, és akkor tálcára előkészítem. Ezt mindig megcsinálom az elején. Hát ezt főleg akkor is szoktam készíteni, amikor unokák vannak körülöttem, mert a levesbe a gombócokat nagyon ügyesen tudják, ők is már kicsik is, mert gombócokat szoktak gyurmából is formázni, vagy homokból is, bár az rögtön szétesik, de ebben mindig nagy segítségemre vannak az unokák, azelőtt meg a gyerekeim, amikor kicsik voltak. És akkor megvárjuk, hogy megfőjön a hús, a zöldség a levesbe, és akkor szépen belerakjuk. Még ebbe is ugye a kezünkről egy kis zsíradék kerül, tehát óvatosan kell bánni a zsírral, amikor pároljuk a zöldségeket, vagy a húst is, bár én a hús alá nem szoktam tenni, mert mindegyiknek van annyi kis zsírja, hogy a saját zsírján egy picit megpirul, és akkor ezt hozzárakjuk. Na most a szilvás gombóchoz ugyanígy, ahogy elkészül az a tészta, tehát elég jól meg kell lisztezni a nyújtódeszkát, hogy ne ragadjon oda, és 5x5 centis kockákra szoktam vágni, és a közepére tesszük a kimagozott szilvát, amelynek a közepére, tehát a szilvamag helyére egy mokáskanálnyi fahéjas kristálycukrot teszünk, hogy édes legyen ez az egész, és ugyanígy készül, ha a szilvalekvárral készítjük, mert télen, ha nincs, vagy nem fogyasztottunk le, meg ha lefogyasztjuk, az már eléggé nedves lesz, tehát télen jobban szeretem a szilvalekvárral készíteni, és akkor összehajtogatjuk, és ezt gombócot formálunk belőle. Anyósom, ő mindig hosszúkásra formálta, nem kerek gombócokat csinált, hanem inkább oválisokat, és ehhez mindig 15-20 deka vajat felmelegítek, zsemlemorzsát szórok bele, és világosra pirítjuk. És akkor a gombócokat forrásba levő sós vízbe tesszük felfőni, és ha feljön a víz tetejére, akkor egyet ketté vágunk, és ha nem ragad a tészta közepe, akkor már jó a gombócunk, és szűrőkanállal kiszedjük, lecsepegtetjük. Ha esetleg mázgás lenne, akkor le is öblítjük, mert előfordul, hogy esetleg útközben, menet közben a tészta, ha olyan a krumpli vagy a liszt, akkor lehet, hogy egy kicsit ragadósá válik, és akkor amikor kiszedjük, lecsöpögött, akkor összekeverjük a pirított zsemlemorzsával, és megszórjuk fahéjas porcukorral, és mellé egy kanál vaníliás cukorral összekevert tejfölt is tehetünk, ezzel még finomabbá tesszük a gombócot. Ősszel a szilva szezonban érdemes több szilvás gombócot készíteni. Az előbb elmondottak szerint, mert már őszre, mire bejön a szilva szezon, akkor már újra alkalmas lesz a krumpli arra, hogy ilyen tésztát készítsünk, és adagokba lefagyaszthatjuk. A fogyasztása előtt pedig a sütőbe felmelegítjük ezt. Néhány napja itt egy török Szent Miklósi asszonytól, Maricától hallottam, hogy ő ősszel mindig 100 gombócot szokott készíteni, és el is készíti teljesen morzsáig mindent, és úgy fagyasztja le, és az Amerikában élő fia és az unokájának ez a kedvence, amikor hazajönnek az év bármely szakában, van szilvás gombóc számukra, ez nagyon kis aranyos történet volt. Most ebből a tésztából készítettük mi szuhakálóba a krumpli lángost, itt az Alföldön nem ismerik ezt a változatot, édesanyám és nagymamám is gyakran sütötték, ha Budapestre mentünk, mert nagymama után ott lakott a másik lányánál, és mindig ezzel kedveskedett, ha mentünk. Én nagyon szeretem mai napig is. És hát a tésztából egy ilyen gyermekökrömnyi cipókat formázunk, lisztezett deszkán kinyújtjuk tányér nagyságúra. Gyermekkoromban még a Sparher második platnyán sütöttük mindkét oldalát ilyen rózsaszínűre, egy picit felhólyagosodott, egy kis barnás foltok is voltak rajta. Most pedig a gáztűzhelyhez az öcsém készített egy vastagabb lemezt, egy 25 cm átmérőjűt, és ezen sütöm a krumpli lángost. Ez a hagyományos üzletbe beszerezhető lángelosztó, ez nem alkalmas rá, mert ez gyorsabban pirítaná, és akkor megég. És ehhez szintén legalább egy 20 deka vajat szoktam rózsaszínűre pirítani, ezt többször meg kell kevergetni, hogy kisül belőle az a víz, és akkor ezt mindig, ahogy megsül egy-egy lángos, akkor ecsettel megkenjük ezzel a meleg vajjal, először ketté hagyjuk, és akkor még azt a részét is, a felét is megvajazzuk, és utána még egyet hajtunk rajta, tehát négy felé van hajtva, és így rakjuk a tányérra, ezt nem sodorjuk fel, mint a palacsintát. És akkor így négy elfér egymás mellett egy tányéron, de egymásra is rakható, akkor nem hűl ki annyira gyorsan. Az öcsém is olyannyira szerette, hogy édesanyám, mikor katona volt, az öcsém még a laktanyába is küldött neki krumpli lángost, kis kunhalason volt katona, és a katona társai kérdezték, hogy hát ez meg mi, Gabi? A válasza ez volt rá, hogy kloffolt tészta. Ez mindig eszembe jut, ez a történet, ha a krumpli lángosról van szó. Tényleg nagyon szerette, hát most el lehet képzelni, hogy legalább harmad-negyed napra érkezett meg az a csomag, de ő még akkor is nagyon meg sem, nem is volt még abban az időben mikró, hogy megmelegíthette volna, de úgy hidegen is megette. Hát a főtt krumpliból hozzáadásával nagyon finom pogácsa is készíthető. Én három receptet szeretnék önökkel megosztani, mindegyikhez fűződik egy-egy kis történet is. Az első, ez a hamuba sült pogácsa. Hát ezt elfogultság nélkül sem nagyon tudom elmondani, mert ezt a receptet még Karesz fiam kézírásával őrzöm. Ő 5 éve adta át a lelkét a teremtőjének. Szentendrén jártunk a skanzenbe, és annyira érdekelte ott a kemencébe sütött pogácsa, hogy nem is vettem észre, hogy mikor írta fel ezt a receptet, és háromféle változata van, de van egy alaptészta, és akkor ezt elmondanám. Hát ott meg ugye a kemencébe, hogy kiszedték, hát utánozhatatlanul finom volt. A alaptésztához 1 kiló liszt szükséges, 5 deka só, 5 deka élesztő és 6-7 deci tej. Ezt ugye megkelesztjük az élesztőt, ahogy már többször is elmondtam, hogy langyos tejbe, ugyanígy cukrot nem írnak, de én javasolnék ehhez még 1 kanál cukrot, beletesszük ebbe a meglangyosított tejbe, belemorzsoljuk az élesztőt és szórunk rá lisztet, kovászt készítünk, ezt már említettem több adásba is, de egyszer már biztos, hogy érdemes kovászként megkeleszteni az élesztőt, mert akkor bármilyen élesztős tésztát eszünk, nem érezzük az élesztői ízét, ha meg csak simán belenyszórjuk, akkor igen. És akkor ebből egy tésztát dagasztunk. Na most a krumplis pogácsához kell még 25 deka vaj vagy margarin, és 20 deka krumpli melegen áttörve. Ugyanehhez az alaptésztát készíthetjük vajasnak, ehhez szintén 25 deka vaj kell, ehhez írt 10 deka cukrot, jó, ha porcukorral csináljuk, és a töpörtyűshöz pedig 10 deka disznózsír, 15 deka töpörtyű és 5 deka cukor szükséges. És hát ez a pogácsa leveles lesz, de miért lesz leveles? Tehát a válasz pedig hajtogatás előtt a kiterített tésztán szét kell kenni a zsiradékot, vaj, margarin, zsír, tepertő, tehát attól függ, hogy mit készítünk, a burgonyát, csak akkor hajtogatjuk, illetve nyújtjuk ki 3-szor egymás után, akkor már ezt egyszer rákentük, és akkor még 2-szer hajtogatjuk, és végezetül bevagdossuk, majd sós vízzel átkenjük a pogácsát. Tehát először, ahogy kinyújtjuk, akkor bevagdossuk, és akkor megfelelő pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és ehhez nem tojással kenjük, hanem sós vízzel összekavarva. Tehát nyilván nem túl sok vizet kell összekavarni a sóval, hanem néhány kanálnyit, és azzal megkenni. Hát ezt a receptet úgy őrzöm a fiam kézírásával, és eszembe jut mindig, hogy nagyon érdekelte őt ez a pogácsa. A második pogácsa pedig Törökszent Miklóshoz fűződik, mégpedig egy óvodához, a Damjanics úti óvodában már ezelőtt 25-30 éve is a népi hagyományőrzéssel foglalkoztak, tehát már akkor, amikor még ez nem vált olyan divatossá, mint most már erre, ugye külön programok vannak az óvodákban is, és ott gyakran sütötték ezt a pogácsát, és Boda Margótól, az akkori vezető óvónőtől kaptam, mondom, közel 30 éve ezt a receptet. Régebben én is gyakrabban sütöttem, és most, ahogy keresgéltem, előkerült ez a megsárgult lap, amire az a neve így a pogácsának, hogy Dami krumplis pogácsa. Hát ehhez kevesebb lisztet is megpróbálhatjuk, de lehet, hogy a dupla adaggal is jó. Ehhez 50 deka liszt szükséges, 12 deka zsír, vagy vaj, vagy margarin, 30 deka főt áttört krumpli. Ezt is ugyanúgy kell, mint a egyéb krumplis tésztánál, tehát krumpli nyomóval áttörni. 2 deka élesztő, 2 kávéskanál cukor, 3 evőkanál tej, 1 tojás és só. A lisztet a zsírral, a vajjal és a burgonyával eldörzsöljük, hozzáadjuk a tojást, és a langyos tejbe az előbb elmondottak szerint megkelesztett élesztőt, a sót és az egészet jól kidolgozzuk. Hideg helyen pihentetjük, majd negyed óránként 4-szer hajtogatjuk, tehát ez is leveles hajtogatos lesz, és itt az érdekessége a dolognak, hogy minden nyújtás után, mert ugye már benne van a krumpli, a zsiradék, tehát most mivel kenjük meg a hajtogatások közben, kevés tejjel összekevert tojással, tehát ehhez írja 3 evőkanál tejet és az 1 tojást még pluszban. Az utolsó hajtogatás után pedig 3 centi vastagra nyújtjuk, közepes nagyságú szaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk és fél óráig keresztjük. És a mekkelt tésztát pedig paprikás tojással megkenjük, ettől lesz gyönyörű piros, és közepes melegsítőbe szép pirosra sütjük. Tehát itt is más a kenés, tehát egy-egy pogácsánál is van már változata annak, hogy az egyiket sós vízzel, a másikat paprikás tojással kenjük. Tehát itt azért több tojás kell, mint ahogy az alapanyagnál elmondtam, mert egyszer teszünk egy tojást a tésztába, egyszer egy tojást elkeverünk tejjel, és harmadszor pedig a paprikával, tehát 3 tojás szükséges hozzá.
A krumplis ételek után térjünk át a gyógynövények világába, hiszen nagyon sok gyógynövény a jó időnek köszönhetően ennek már virágzik. Így most szezonja van a zsájának és hamarosan láncsás útifűnek is. Ezekről a gyógynövényekről mit tudhatunk? Hogyan hasznosíthatjuk őket?
Régen úgy tartották, hogyha zsája nő a kertben, minden betegségtől megmenekül a család. Hát már egyre többen vetnek, vagy lehet venni piacon is zsáját, de érdemes magról vetni, mert utána aztán már szinte kipusztíthatatlan a kertünkből. Hát a zsáját már az ókorban is használták a görögök és a rómaiak is, kígyóharapásra, epilepszia kezelésére, leveleit pedig a sebek kezelésére is ajánlották. A 10. század körül az arab orvosok úgy vélték, a zsája segítségével az emberi élet a halhatatlanságig meghosszabbítható. A keresztes hadjáratok után Európában is megjelent a zsája. A középkori olasz, angol, francia rigmusok maradtak is fenn erre. Miért halna meg az ember, ki kertjébe zsáját termel? Volt egy ilyen. Az 1920-as évek végén jelent meg orvosi javaslat, melyet a zsáját toroköblítőként, torokmandula gyulladás, ingyulladás, fogvinsorvadás, foglazulás, ingyvérzés, szájpenész esetén fogkőoldásra övlögető szerként javasolták naponta többször is. Most a zsájával főzhetünk is, főleg húsféle ételekhez 2-3 zsája levelet beteszünk, akkor nagyon kellemes aromát kölcsönöz a kisült húsnak. Viszont krémnek is használhatjuk. Én tavaly Hajdúszoboszlón vásároltam így, aki krémeket készít ő maga, és most én is kipróbáltam, már gyönyörűen virágzik, és megszedtem a virágját is, ezt is szintén disznó zsírba megsütöttem, most még áll, a jövő héten újra átmelegítem, és akkor kikavarom. Ez főleg gyulladásos megbetegedésekre jó, mondjuk egy térdizületi gyulladás, hogy nekem mostában a nyakam szokott fájni. Néhányszor bekentem, és lazult az a merevedés a nyakamba például, és nagyon kellemes, nagyon kicsit halvány zöld színe lesz a krémnek, nem sárga, mint a pongyola pitypangnak, vagy a körömvilág krémnek, mert azok ugye kicsit más árnyalatú sárga a kettő, de ez pedig egy kicsit ilyen halványos zöldes sárga, és akkor majd, ha kikavarom, akkor berakom a kis tégelyekbe, ráírom, hogy mikor készült, és ajándékoztam is már például a pongyolapitypangból a krémet, és hát ha kinek erre szüksége van, akkor ajándékként is kaphat ilyet. És hát most érdemes szedni, amikor még a hajtásai újja vagy frissek, a levelét is, de potpuriba is nagyon jó. Én most elhatároztam, hogy nagyon sok fűszer meg gyógynövényem most virágzik, hogy megszedem a virágjait, mert nem mindegyikből akarok magot termelni, és akkor egy ilyen jó kis vegyes, színes, mert a sárgától a liláig sokféle árnyalatú van, most fehér is virágzik, az angyalgyökér például most van virág rajta, azt fogom és felhasználni ezekhez, és egy zsályás mentás szájöblítőt is, ezt elmondanám ennek a receptjét. Na most ezeket most, amit az imént elmondtam, éppen a heti nőklapjából merítettem, tehát nem a régi gyógynövényes könyvekből néztem meg, mert ez most annyira kéznél volt az utazás során, olvastam el. Tehát a zsályásmentás szájöblítő pedig 10 g édes köménymagot, 5 g levendulavirágot, 10 g mentai zsájalevelet, egy teáskanálnyi mennyiséget forrázunk le 2,5 deci vízzel, 15 percig hagyjuk állni, majd lefedve szűrjük le. Rossz lehelet, fogény problémák esetén naponta többször öblögessünk vele. Ha nincs kedvünk főzöskézni, akkor a patikákba, bioboltokba is lehet ilyen szányák a hártyagért venni, amely zsáját tartalmaz, és évek óta bizonyította hatása is. Hát a zsája gyógyító erejének köszönhetően sok betegségtől óvhatja meg a családot. Termesztése nagyon egyszerű, érdemes cserébe vagy kertbe tartani néhány többet ebből. Most annyira gazdag lett a zsájám, hogy ott volt a levendula mellett, meg kellett egy kicsit ritkítanom, mert már kezdte elnyomni a levendulát, és gyönyörű a virágja, oda vonza a méhecskéket, és hát még vázában is sokáig el van benne a lakásban, úgyhogy most érdemes ezzel foglalkozni egy kicsit a zsájával. A másik pedig a lándzsás úti fű, hát ezt nem kell igazán ültetni, mert ez mindenütt megterem, de én a kertben egy, ahol vannak a fűszernövényeim, más nem termelek egyébként, hogy oda telepítgettem a kertből, és éppen tegnap néztem a bodzabokrot, hogy most már lehet szedni a virágját, és akkor láttam egy 2 négyzetméteren rengeteg lándzsás úti füvet, hogy majd a fiam vágja a füvet, akkor megkérem, hogy azt a részt hagyja ki, mert azon rengeteg lesz, bár még nem kezdi a virágzást, csak ezt azért mondom, hogy figyeljük, hogy mikor kezd virágozni. Ezt szedjük le a virágját, ez egy olyan lándzsás, tehát a levele is a lándzsához hasonlóak, vékonyak, tehát nem a széles levelű úti fű, ami sebb gyógyítása jó, hanem ez a lándzsás úti fű, ez a vékony, hosszú levelek vannak, és akkor egy ilyen, mint egy porzó, majdnem olyan a virágja, azt érdemes, ahogy kezd virágozni, egy kisebb befőttes üveget kinevezni erre, meggyűjtjük a virágját, belerakunk egy sor virágot a befőttes üvegbe, rá egy sor kristálycukrot, és akkor így rétegezzük, amíg el nem fogy, és ezt később is hozzá lehet tenni a következő mennyiséget, vagy egy újabb üte. És a virágtól, ez nagyon sok mézet tartalmaz, megolvad majd a kristálycukor, és akkor a végén egy folyadék lesz ebből, persze ezt is nyilván le kell szűrni, és hűtőszekrénybe tárolva elrakhatjuk, és egy szirup lesz belőle, és ha jön a téli köhögéses időszak, akkor ez nagyon hasznos, ez egy kanálnyi kis kanállal bevenni ebből, és akkor nem kell a patikába, és ez nem feldolgozott, nincs benne semmi olyan dolog, hanem magunk készítette. Én nem tudom, nekem mindig, lehet, hogy ez csak az én mentális ráhangolódásom az, hogy nekem mindig hatékonyabb az, amit én készítek, mint amit boltban megveszek esetleg drága pénzért, tehát ezt érdemes megfigyelni és megbecsülni, ezt a kis vadontermű növényt, hogy legyen tére egy-egy ilyen dolog, és hát ha akkor gyorsabban kikászálódunk a köhögéses megfázásból. Mert most például ezen a télen nem volt nekem ilyen, mondjuk orvosnál se voltam vele, de nagyon sokáig elhúzódott a köhögéses időszakom. és azt lehet, hogy megelőzhető lett volna, ha van otthon egy, és akkor mindjárt elkezdem az elején. Hát most majd a télen kipróbálom, mert most már lelkileg is rákészültem, meg vannak a helyek, hogy hol van a kertbe, és akkor be tudom majd gyűjteni, ahogy virágzik.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodzaszörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Bokros Trió egy rendkívül izgalmas népzene alapú világzenei és kortárs formáció, amely Szerényi Béla több mint 30 éves alkotóművészi tevékenységét tükrözi. Különleges hangszerek és egyedi megszólalású zenék jellemzik ezt az alkotóközösséget, amelynek kifinomult és intellektuális zenei világa dinamikus és minden korosztálynak tetsző produkciókban mutatkozik meg. A nemzetközi világzenei életben nem rendkívüli, de hazánkban szokatlan, hogy 2 tekerőlant és egy koboz együttműködése hoz létre egy semmivel össze nem hasonlítható hangzást. A Bokros Trió zenei világát Szerényi Béla, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusának művészeti víziói határozzák meg, melyhez 2 fiatal muzsikus, Barabás András Balázs és Szerényi Domonkos adta hozzá tudással legjavát. A Bokros Trió olyan alkotóközösség, amely nem csak nagy hatással van a magyar zenei életre, hanem együttműködésre inspirál és ösztönöz más művészeket is. A zenekarral egy-egy produkcióban együtt dolgozik a Kossuth díjas Borbély Mihály, a hazai világzene egyik kiváló ütőhangszerese Kertész Ákos, illetve a kanadai diaszpóra kiváló költő-előadó művésze Savanya István, valamint természetes módon a magyar népzenei élet egyik legkiválóbb muzsikusa, ifjabb Szerényi Béla. A trió zenéje messze felülemelkedik a műfaji korlátokon. Az autentikus népzenei megszólalás mellett improvizatív világzenei törekvések, kortárs gondolatokkal fűszerezett régi zenei elemek is megszólalnak. Nos, ennyi bevezető után, kedves hallgatóink, a következő percekben a Bokros zenekar zenei repertoáriából készült összeállításunkat hallják, melyhez kellemes zenehallgatást kívánunk. kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a Bokros zenekar felvételeiből készült összeállításunkat hallották. A műsort Túri Sarolta készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást és szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni sáv nevében is. Ma a technikai pultot Kvasszinger Jenő kezeli, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Domán Vivien, a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatod. 14 óra 5 perctől Merítész című műsorunk szól. A Bartók tavasz keretében megnyílt a Szépművészeti Múzeum kiállítása, ami az Amerikába kivándorolt világhírű magyar fotóművészek munkáit mutatja be. A színpadról felkerült a filmvászonra, és már látható a mozikban Hajdú Szabolcs filmje, a Kálmán nap. Három Shakespeare dráma átirata jelent meg Somonyi Zoltán legújabb kötetében, melynek címe Richmond grófja beint, és elindult a Folk Music Education Online népzeneoktatási platform, amit a Hagyományok Háza dolgozott ki Bot Miklós főigazgató vezetésével. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpont válítva az eukarisztiát. Ugyanebben az órában rádiónk kisúszállási műsorán beszámolunk az EGRI törvényszék tavalyi mutatóiról, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem legújabb, a hallgatókat segítő online felületéről, valamint az EGRI Rotary Klub adományozásáról. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő. 15:30 kezdődő Hitvalló című műsorunkban húsvét titkáról hallanak beszélgetést. A 16 órai hírek után előbb kívánság műsorunk szól, majd ifjúsági magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban Bendart Levente, a Miskolci Nemzeti Színház táncművésze lesz a vendégünk, akivel a kulisszák mögé is bepillantunk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához, melyben a Horizont Kortárs Táncművészeti Fesztivál nyitó rendezvényét is a figyelmükbe ajánljuk.
Ez most április 23-án 6 órakor fogjuk megnyitni az Abelard és Héloisz a Szerelem Hatalma című előadásunkkal, ami egy kortárs előadás lesz. Erről többet nem mondok. Annyit, hogy egy nagyon újra gondolt, de mégis sztorihű előadás fog készülni, nagyon profi főszereplőkkel és egy nagyon profi társulattal. Lassan egy hónapja, sőt több mint egy hónapja próbáljuk már ezt a darabot. Most már a végstádium, az utolsó két hétre érkeztünk, most kezdődnek a tisztázó próbák, és lassan összeáll az egész darab zeneileg, és jövő héten már kezdődnek a színpadi próbáink.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. 17:30 kezdődik Közelkép című portréműsorunk. Ezt követően könyvajánlónkkal jelentkezünk. Olá Róbert egri énekes dalszerzővel beszélgetünk hivatásáról, művészetéről és a dalszerzés örömeiről, valamint kihívásairól. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Szabó Magda a Silhouette című írását Molnár Piroska olvassa fel, majd Pintér Béla énekes dalszerzővel beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a görögkatolikus egyházadása szól. A 20 órai sávban meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt!
Best things begin.
This
time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been. 'Cause we can talk it through.
My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away.
For the rest of my life, this is it.